Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 512. énekünk első 4 versét énekeljük. 512. énekünk első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Mielőtt olvasnám az igét, szeretném jelezni, hogy előn vannak még helyek, úgyhogy ezeket el lehet foglalni bátran. Isten igéjét Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt első leveléből olvasom. Az első fejezet 5. versétől 10. versig terjedő szakaszában így szól hozzánk Isten igéje. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Isten áldja meg az ő igéjét, annak hallgatását és szívünkbe fogadását, megtartását, most ezért imádkozzunk fennállva. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy úgy ismerhetünk téged, mint szabadító Istent. Mint aki meg akar szabadítani bennünket és mindenkit, aki bármilyen módon fogságban van. Köszönjük neked azt, hogy most ünnepelhetünk, hogy ennek az országnak a szabadságért vívott harcára most szabadon emlékezhetünk. Sok véráldozattal járt ez, és aztán sok időnek kellett eltelnie, hogy végül mégis így lehessen. De köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy te másféle módon is meg akarsz szabadítani bennünket, és mi, a te néped, ezt nagyon jól tudjuk. Hogy meg akarsz bennünket szabadítani a bálványok és a kisbetűs Isteneknek a fogságából. Ez is véráldozattal járt, a te fiad vérének az áldozatával. És sok időnek el kellett telnie, amíg most itt állhatunk, és amíg érvényes lehet számunkra is ez a szabadulás. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy te, aki a történelem ura vagy, te, aki a mi személyes életünknek is az ura vagy, ezt a szabadítást és szabadulást kínálod a mi számunkra is. Urunk, most azért könyörgünk, hogy amit te kínálsz nekünk, amit te mondasz nekünk, azt mi is tudjuk úgy fogadni, mint a tesszalonikai gyülekezet. Hogy hozzánk is jussanak el ne csak a szavak, hanem jussanak el a szavak, erővel, szent lélekkel és bizonyossággal érkezenek el hozzánk. Hát, hogy mi is tudjuk örömmel fogadni az igét a szent lélek által. És kérünk most úgy is, hogy vannak közöttünk olyanok, akiknek nehéz most örülni, hogy ők is befogadhassák a te igédet, a te szavadat, a te szabadításodat, a te vigasztalásodat, mert elveszítettek valakit, aki közel állt hozzájuk. Urunk, köszönjük, hogy mindezt kérhetjük. Köszönjük azt, hogy szólhat a te igéd, hogy arra méltatsz bennünket, hogy megszólítasz, és magadhoz hívsz bennünket. Urunk, hálát adunk azért is, hogy most nem csak itt hangozhat a te igéd, hanem sok helyen máshol. Így kérünk a gyülekezetnek azokért, a családjaiért, akik most Mátraházán vesznek részt az Isten tiszteleten, és várják a te, és hallgatják a te szabadító szavadat. Urunk, szeretnénk mi is úgy lenni, mint a tesszalonikai gyülekezet, akik várták az Úr Jézust. Mi is várjuk őt, nem csak azt, hogy majd egyszer visszajön az ő dicsőségében, hanem azt is várjuk, hogy most jöjjön el közénk, legyen jelen az ő ígérete szerint, legyen itt az ő szent lelke által. Amen. Készülve az ige hirdetésére és hallgatására már megkezdett 512. dicséretünk 5. versét énekeljük. 512. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság. Thank you. az az ige, amely alapján Isten üzenetét a mai vasárnapon az ő szent lelke erejét, segítségét kérve hirdetni kívánok. Írva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levelében, a második fejezet 13. versében a következőképpen. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Foglalj el helyét a gyülekezet. Az apostolok cselekedeteiről írt könyvből tudhatjuk azt, hogy Pál apostol társaival Filippi városából érkezett Tesszalonikába. Filippiben börtönbe vetették őket, bántalmazták őket, amiért hirdették az igét, hirdették az evangéliumot. Hát kiszabadultak a börtönből, és aztán amikor az ottaniak rájöttek, hogy ők római állampolgárok, akkor meg is ijedtek egy kicsit, és bocsánatot kértek, de aztán mégis finoman arra kérték Pálékat, hogy távozzanak a városból. Így érkeztek el aztán ebbe a másik városba, Tesszalonikába, és folytatták ott ugyanazt, amit Filippiben abbahagytak. Pál apostol három szombaton is hirdette az igét a zsinagógában, hirdette az igét. Azt, és ezt is olvassuk az apostolok cselekedeteiben, amely leírja, hogy mit is hirdetett, az, hogy Jézus Krisztusnak szenvednie kellett, meg kellett halnia, és fel kellett támadnia. Vagyis Pál apostol hirdette az Istennek a szeretetét. Az Istennek azt a szeretetét, amely lehajol a tőle elszakadt emberhez, hogy az ő életét megjobbítsa, hogy az elrontott életét magához hívja, megváltsa és megmentse. Azok között, akik hallgatták mindezt, voltak olyanok, akik ezután, főleg a zsidók között, akik ezután fellármázták a várost, fellázították az embereket, a város vezetőit, az előjárókat, és arra buzdították őket, hogy zavarják el Pált és az ő társait a városból. Onnan is menekülniük kellett, onnan is tovább kellett menniük. Voltak azonban olyanok, akik, amikor szintén hallgatták mindezt, komolyan vették, amit hallottak. Komolyan vették Pálnak a szavait, és azok között az emberek közül, akik komolyan vették az ő szavait, megalakult az a gyülekezet, amihez ez a levél íródott. És akkor, amikor Pál apostol megírja ezt a levelet, nem sokkal a gyülekezet megalakulása után, néhány hónap telt csak el azóta, ezért ad Pál apostol hálát. Hogy voltak ott olyanok, akik az ő beszédét, az ő igehirdetését nem emberi beszédként fogadták, hanem Isten beszédeként. Nagyon nagy a különbség. És azért ad Pál apostol hálát ezért, mert ez egyáltalán nem magától értetődő. Ott, akkor, abban a városban sem volt az, és itt most, ebben a városban sem az. Egy fiatal ember, egy fiatal fiú mondta azt, és szó szerint fogom idézni, bár nem a legválasztékosabban fogalmazta meg az ő gondolatát, azt mondta, hogy ha elhinném, amit a pap mond, húznék azonnal a templomba. Mert nem babra megy a játék, mert mégiscsak az örök üdvösségről és kárhozatról van szó. Ez a fiatal fiú megérzett valamit abból, hogy ha az, amit a templomban hirdetnek és mondanak, az tényleg igaz, akkor az valami nagyon komoly dolog. És annak nagyon komoly következményei vannak. Megérezte azt, hogy következményei vannak ennek az ő életére nézve is, meg az ő örök életére nézve is. És valahogy mégsem tudta elhinni mindazt, ami ott hangzik. Talán éppen azért, mert úgy gondolta, hogy ez is csak egy emberi beszéd, egy a sok közül. És most, amikor ebben a világban élünk, nagyon sok emberi beszéddel találkozunk, úton, útfélen belebotlunk, és általában üres szónoklatokkal és demagóg szövegekkel találkozunk, és ez elbizonytalanítja az embert, és nem tudja, hogy most akkor mégis melyikben van igazság, és melyiket is fogadja el. Nehéz azt mondani bármilyen beszédre, hogy az Istennek a beszéde. nehéz ezt elfogadni, még nekünk is. Nem volt ez könnyű, és senkinek sem az. Eszembe jutott Mózes története és a fáraó története. A fáraónak sem volt könnyű elfogadni, hogy az, amit Mózes mond, az Isten beszéde. Odaállt elé Mózes és Áron, és azt mondták neki, hogy így szól az Úr, bocsásd el a népemet. És mit válaszolt a fáraó? Azt kérdezte válaszként, ki ez az Úr, hogy hallgassak a szavára? Nem ismerem az Urat, és nem bocsátom el az ő népét. Aztán meg kellett ismerni ezt az Urat. Megtudta, hogy ki ez az Úr, amikor el kellett temetnie az elsőszülött gyermekét. És aztán kiszabadult a nép Egyiptomból, a fogságból, és milyen érdekes, hogy ők ugyanazt tették, mint a fáraó, hát nem is fogalmazták így meg, de megkérdezték, hogy ki ez az Úr, és miért vezetett ki bennünket ide a pusztába, és fellázadtak az Isten ellen. És amit Mózes mondott, arra azt mondták, hogy ezt csak te mondod, nem az Isten mondja. És ezért szól a figyelmeztetés, szól nekünk is, az Isten népének, amikor azt olvassuk az igében, hogy ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ne keményítsétek meg a szíveteket. Hát ott Tesszalonikában voltak olyanok, akik engedelmeskedtek ennek, és nem keményítették meg a szívüket, hanem kinyitották a szívüket az Isten beszéde előtt. 3 hét alatt gyülekezet alakult. Milyen érdekes ez is, ilyen rövid idő alatt. És olyan hatással volt rájuk az, amit hallottak, hogy a környéken, az összes városban és abban a térségben azt olvassuk, hogy példává lettek, és mindannyian csodálkoztak, akik róluk hallottak, hogy megváltoztak ezek az emberek, hogy valahogyan máshogyan élnek, mint eddig. Olvassuk az első fejezetben, most nem olvastam ezt fel, ezeket a szavakat, csütörtöki Biblia órán, akik ott voltunk, figyelhettünk erre, amikor Pál apostol hálát ad a gyülekezetért, és azért, hogy ott van, megvan bennük az ő hitük, és az ő hitük által munkálkodnak, megvan bennük a szeretet, és megvan bennük a reménység, a reménységnek az álhatatossága. Hit, szeretet, reménység. Ott volt bennük ez a hármas. És az a kérdés, hogy hogyan is lehetett ez meg bennük? Hogyan is teremhetett, születhetett meg ez bennük 3 hét alatt szinte egyik pillanatról a másikra? Hogyan változhattak meg ennyire, hogy az üldözések, a nehéz körülmények között mégis van bennük, ott van bennük az élő Istenbe vetett hit, ott van bennük a másokhoz forduló szeretet, pedig lehet, hogy addig csak magukkal foglalkoztak, és ott van bennük a reménység, az, hogy van jövő, amit az Istentől kaphatunk. Hogyan lehetséges ez? És hogyan lehetséges az, amit az igében ma reggel is hallottunk, mikor Pál apostol azt mondja, hogy elfordultatok a bálványaitoktól, és odafordultatok az élő Istenhez, hogy neki szolgáljatok. Hogyan lehetséges ez? A válasz az egészen egyszerű, és az alapigényben fogalmazódott meg. Úgy lehetséges, hogy ezek az emberek, amikor hallották Pál apostolt, és hallották Isten igéjét, akkor Isten beszédeként fogadták, és befogadták azt. Az eredeti kifejezés, ami itt áll arra, hogy valaki befogadja ezt a beszédet, azt úgy is lehetne másképpen mondani, hogy magáévá teszi azt. Annyira magáévá teszi, hogy aztán az lesz az, ami meghatározza az egész életét, lényét, az lesz, ami vezeti később minden döntésében, minden érzésében és gondolatában. Magáévá teszi, és azonosul azzal, amit hall. Befogadták az Isten beszédét. Amikor hallgattátok Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként. És Pál apostol hozzáteszi, amint hogy valóban az is. Miért teszi hozzá? Azért, mert néha mi is elbizonytalanodunk egy kicsit. De ezzel azt mondja el, hogy tényleg az az Isten beszéde. Hogy nem ti gondoljátok rosszul, akik most itt vagytok a templomban, és kisebbségben vagytok ebben a városban, mert nagyon sokan most nem a templomba mentek el ma délelőtt. Nem ti gondolkoztok rosszul, nem ti vagytok azok, akik nem tudjátok értelmesebben eltölteni az időtöket, mint hogy elmentek egy Isten tiszteletre. Éppen ellenkezőleg, ti vagytok, akik a legjózanabban és legbölcsebben gondolkoztok, amikor azt mondjátok, hogy amit itt hallunk, az az Istennek beszéde, az az Isten szava. kinek volt igaza annak idején, megint egy ószövetségi történetre hadd utaljak, amikor jött az özönvíz, és előtte Noé elkezdte építeni a bárkát. Kinek volt igaza? Mindenki úgy gondolta, hogy magának van igaza, és kinevették Noét. És aztán ő volt, és az ő családja egyedül, akik megmenekülhettek, mert befogadták az Isten beszédét. Az Isten beszéde az, és ezt is hozzáteszi Pál apostol, aminek az ereje munkálkodik bennetek, akik hisztek. Ennek az ereje munkálkodik bennetek. Igen, ez az, ami ott a tesszalonikaiakat is, az ő életüket is átírta, átformálta. Az, ami újjátette őket. Ennek volt a hatása az, hogy az ő életük egy nagy fordulatot vett, és aztán utána is folyamatosan formálódott. Mássá lettek, újjá lettek. Azért olvashatunk mindenről a Bibliában, mert mindez ma sincsen másképp. Mert ma is folyik a bálványimádás ebben a világban. Nem úgy, mint akkor, más formában. Mi nem készítünk és faragunk szobrokat, és nem borulunk le előttük, de tiszteljük a pénzistenét, tiszteljük a hatalomistenét, tiszteljük az egészség istenét, tiszteljük az önzés, meg a kényelem istenét. Ma is így van ez. És ma is hangzik az Istennek a beszéde. És ma is vannak olyanok, akik nem hallgatják meg, és vannak olyanok, akik befogadják. Akik pedig befogadják, azok ugyanezt átélhetik, hogy az Isten beszéde megváltoztatja őket, újjáteszi őket, mint annak idején a tesszalonikaiakat. Miért tud ez az erő munkálkodni? Azért, mert az Isten szava mérhetetlenül több és nagyobb, mint az emberi szó. Mert ez az a szó, amely teremtette ezt a világot a semmiből. Isten azt mondta, hogy legyen, és lett. Ez az a szó, ami létrehozta ott és itt is ezt a gyülekezetet a semmiből, és ez az a szó, amely meg tudja változtatni a te életedet, meg az én életemet. Lehet, hogy úgy is, hogy ennek a változásnak most még semmi alapja nincs, nem látjuk azt, hogy valaha meg is tudnánk változni valamiben, ha nincs is ott még a reménysége sem ennek, az Isten beszéde olyan, hogy van ereje, és tud munkálkodni. Mert a szó nem csak hangzik, hanem cselekszik. Hogy mondja Ézsaiás, a próféta az ő könyvében, hogy ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé és gyümölcsözővé teszi. Így lesz az én igém is, mondja az Úr, nem tér vissza hozzám üresem, hanem véghez viszi azt, amit akartam, és eléri a célját, amiért küldtem. Miért küldi Isten az ő igéjét? Azért, hogy életet teremtsen ott, ahol addig nem volt élet. Azért, hogy építsen ott, ahol addig csak romok voltak. Vagy éppen azért, hogy romboljon, hogy lerombolja mindazt, ami elválasztott eddig bennünket az Istentől. Ezen a héten hallottam egy ige hirdetést az interneten, ami nagy hatással volt rám. Egy erdélyi lelkipásztor beszélt Isten igéjéről, az ő saját életéről, és arról, hogy az Isten igéje hogyan változtatta meg az életét. Elmondta, hogy a templom közelében, majdnem, hogy a templomban nőtt fel, annyira, hogy aztán egyenes útja vezetett a teológiára, amit elvégzett, kitűnő eredménnyel, püspök maga mellé vette titkárnak, aztán kapott egy gyülekezetet, az egyik legnagyobbat, és annak a vezetőjévé válhatott. És ezt a gyülekezetet gyönyörűen szervezte, sikeres, elismert és népszerű lelkipásztor volt. Csak egy dolog hiányzott, a leglényegesebb, és ezt ő is tudta, a Jézus Krisztussal való igazi, élő kapcsolata. És azért, mert tudta ezt, ezért próbált valahogy menekülni. Próbált menekülni a szórakozásba, meg a bulizásba, de nem tudta ezt a kettősséget sokáig felvállalni. 30 éves korára eljutott oda, hogy ott állt egy nagy gyülekezet élén, ott volt a felesége és két gyermeke, két lánya, és eljutott oda, hogy ebből neki elég, és véget vet ennek, hogy eldobja magától az életét. és elhatározta, hogy beül a kocsijába, akkor egy trabantja volt, és az első kamionnak, ami szembe jön, annak neki ütközik szándékosan. És el is indult, elindult volna azzal az ürüggyel, hogy Berekfürdőre jön, ide Magyarországra egy csendes hétre. És el is indult, de a családja is beszállt mellé az autóba, mert valamit ők is megéreztek ebből a szándékból, és így indultak el. És nagy egészen döbbenetes, ahogyan elmondja, hogy mentek az úton, és amikor szembe jött egy kamion, akkor valaki mindig azt súgta neki, hogy most fordítsd el a kormányt, és akkor minden megoldódik, és minden rendben lesz. De hát a családját nem akarta büntetni. Úgyhogy végül eljutottak Berekfürdőre, és ott beült az Isten tiszteletre, az ige hirdetésre. Ott pedig egy lelkész hirdette az igét, az evangéliumot, akinek pajzsmirigy rákja volt, látszott is már rajta, és azt mondta, hogy nem sokára véget is ér az élete, és így is volt, nem sokkal később meghalt. Ő hirdette az igét, és az ember, aki öngyilkos akart lenni, hallgatta ezeket a szavakat, és amikor hallgatta, akkor megjelent az ő lelki személy előtt Jézus Krisztusnak a keresztje, és ott akkor megértette azt, hogy mindez, amit Jézus tett ott a Golgotán, az érte történt, érte is történt. Úgy érezte, mintha senki más nem lett volna ott a teremben, csak ő egyedül, hogy neki szólnak ezek a szavak. És onnantól kezdve már nem foglalkoztatták azok a gondolatok, amik előtte elindult, és egészen más emberként ért haza, mint ahogyan eljött otthonról. Elindult, és most már nem a saját dicsőségét kereste, hanem az Isten dicsőségét. Elindult, és akarta hirdetni nem a saját szavait, hanem az Istennek a beszédét. És aztán arra kapott hívást, hogy Retyezát hegység alatt fekvő román falvakban hirdesse az igét. Ezt meg is tette annyira, hogy azok a falvak most már majdnem, hogy 100%-ig keresztjén hívő emberekkel vannak tele. Egy-két család van még, akik nem adták oda az életüket. Igen, így munkálkodik az Istennek a beszéde, hogyha valaki úgy fogadja és úgy hallgatja. És így munkálkodhat egy elromlott házasságban, így munkálkodhat és így hozhat gyógyulást lelki betegségekben, vagy akár testi betegségekben is. De nem is kell ilyen mélységekbe eljutnunk, hiszen mindannyiunknak, akik most itt vagyunk, mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy újra és újra halljuk az Isten beszédét, ami erősítsen, gyógyítson, felemeljen bennünket. Ezért vagyunk most itt. Ez történik vasárnapról vasárnapra. Ez lehetne, ez az ige, amit most textusként felolvastam, ez lehetne a mottója minden vasárnapi Isten tiszteletnek. Arra gondoltam, hogy föl lehetne írni a templom kapujára ezt a mondatot, hogy aki jön, az ezzel találkozon, és így lépjen be ebbe a templomba, hogy az Istennek általunk hirdetett igéjét, azt ne emberi beszédként fogadjátok, hanem Isten beszédeként, mert hogy valójában az is, és annak az ereje munkálkodik bennetek, akik hisztek. Ez történik vasárnapról vasárnapra, és ezért jövünk mi is. Így tud munkálkodni az Isten beszéde egy ember életében. Így tud munkálkodni egy nemzetnek az életében is. Ma azt ünnepeljük, hogy 55 évvel ezelőtt voltak olyanok, akik engedtek egy belső hívásnak, egy belső hangnak, és fegyvert ragadtak, és az életüket sem kímélték azért, hogy kivívják ennek az országnak a szabadságot. Az életüket is készek voltak feláldozni. Hősök voltak, olyanok, akik nem a saját életüket tartották a legfontosabbnak, hanem a szabadságot. Azt hiszem, hogy ennek az országnak ma is szüksége van szabadságra és szabadulásra, sokféle megkötözöttségből, sokféle hatalomtól, amik nem kézzel foghatóan és nem olyan látványosan, de lehet, hogy még veszélyesebben fogva tartanak bennünket, de ma is szól egy hang, nem egy belső, belőlünk induló hang, hanem az Istentől jövő hang. És azt mondja, hogy nekem is van egy fegyverem. Ez a fegyver pedig az, amiről a Biblia úgy beszél, hogy az Isten igéje két élő kard, élesebb minden két élő kardnál, és megítéli a szívnek a gondolatait és a szándékait. mindannyiunknak erre van szükségünk, hogy ez a fegyver egyszer elérjen bennünket. És úgy gondolom, hogy ennek az országnak is hősökre van szüksége, olyan hősökre, akik megadják magukat először. Megadják magukat ennek az Istennek, megadják magukat, hogy ő változtassa át őket, és aztán ők maguk is kezükbe vegyék a fegyvert, az ige fegyverét, és azzal harcoljanak. Mi magunk is ilyen hősök lehetünk, akiknek fontosabb a szabadság, az Istentől kapott és elnyert szabadság, mint a saját életünk. Akik készek vagyunk odaadni az életünket, nem fizikai értelemben, de odaadni, odaszánni magunkat, hogy ez a szabadság mindenkié legyen, ne csak a miénk. És így érkezünk ahhoz a gondolathoz, amivel szeretném befejezni, mégpedig azzal a gondolattal, hogy az Isten beszéde hangzik, nem emberi beszédként kell fogadnunk, de mégis emberek által szól hozzánk. Az Isten embereket használ fel eszközként. Ezt olvassuk a tesszalonikaiakkal kapcsolatban is, amit mond Pál apostol, hogy tőletek terjed tovább az Isten beszéde. És nem csak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová. Igen, az Isten embereket használ eszközéül, szeretne használni eszközéül, törékeny, botladozó, sokszor gyenge embereket arra, hogy az ő beszéde másokhoz is eljusson. Ez az erdélyi lelkipásztor azt is elmondta, hogy az a lelkész, akinek a ige hirdetésére megváltozott az ő élete is, ő a pomázi lelkész volt. Ő maga is, ez a pomázi lelkész is annak idején, évekkel azelőtt az alkoholizmusnak a szenvedélybetegségéből szabadult egy másik ige hirdető hatására. És aztán most ő áltott, ő adta tovább az Isten beszédét, és az erdélyi lelkész vitte saját hazájába, Erdélybe, Romániába, és mondta, hogy azokban a falvakban, a román falvakban annyira odaszánják magukat az Isten ügyének, hogy minden hónapban egy nagyon jelentős összeggel támogatnak misszionáriusokat, akik Nepálban szolgálnak. És ahogy hallgattam ezt, kezdett nekem is úgy nyitogatni a szemem olyan dimenziókra, amire amúgy nem nyílna fel az ember szeme, hogy belegondol ebbe, ahogy ez a lelkész mondta, hogy elképzelem, hogy majd ott fenn a mennyben odalép hozzám egy vágott szemű távol-keleti ember, és azt mondja, hogy én Magyarországon születtem. Igen, mert úgy jutott el hozzá az Isten igéje, hogy itt egyszer valaki megértette, továbbadta, ő is tovább vitte, és aztán eljutott egészen távoli vidékre. És a sornak még nincsen vége. Nem tudjuk a folytatást. Ebbe a sorba állhatunk be mi magunk is. Lehetünk olyanok, akik az Isten beszédét továbbadják. Így szól az egyik énekünk, az egyik verse, amelyben ezt kéri az énekszerző, és mi is ezt kérhetjük saját magunkkal kapcsolatban, imádságban. Tégy engem béke követeddé, hogy hinthessem az ige magvakat. Ó, szent lelked, hadd uralkodjék bennem, és az ajkamra adj tiszta szavakat. Ó, add, hogy soha ne feledjem, hogy mi voltam, és mivé lettem én. Jézus él, benne mindig van remény. Ezt lehet hirdetni. Jézus él, benne mindig van remény. És hogyha ezt egyszer megértjük, és továbbadjuk, akkor mi is, és azoknak is, akik továbbadtuk, hitvallásként mondhatjuk el őszintén és hatalmas örömmel, a Zsoltárossal együtt az ő szavait az Istennek, beszéded megelevenít engem. Amen. Imádkozzunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. Köszönjük, Urunk, hogy mi tudjuk, hogy kihez mehetünk, és hogy ma is idejöttünk, és hogy vágyunk arra, hogy hétről hétre jöjjünk vasárnaponként, jöjjünk hétköznaponként, hogy halljuk a te beszédedet, hogy találkozunk veled. Urunk, mégis olyan sokszor van az, hogy mégsem úgy fogadjuk a te beszédedet, mint ami tőled való. Bocsáss meg, hogy sokszor kételkedünk, hogy sokszor felállítjuk a magunk érveit és ellenérveit, és nem engedjük meg azt, hogy te munkálkodj bennünk. Urunk, most szeretnénk úgy megállni előtted, mint akik mindenünket odahozzuk, jövünk semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Így jöttünk ma is, és így szeretnénk tovább menni, és jönni majd újra hozzád. Urunk, hálát adunk azért, hogy mi is elmondhatjuk, amit a tesszalonikaiak megtapasztaltak. Mi, akik itt vagyunk, talán mindannyian tudnánk mondani, vagy akár sorolni vég nélkül azt, hogy mennyi minden volt az, amiben te megváltoztattál bennünket, amiben átformáltál bennünket. És azt is persze tudnánk sorolni, hogy mennyi minden van, amiben még nem úgy élünk, ahogy az neked tetsző. Szeretnénk most mindezt hozzád hozni, és szeretnénk kérni, hogy a te beszéded, a te igéd formáljon bennünket, hogy élhessünk a te dicsőségedre, hogy lehessünk igazán a szónak a valódi értelmében szabad emberek. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mind örökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozást, mint ami a mi Isten tiszteletünk része, és hálánknak a kifejezése lehet. Együttérző szeretettel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Pap László 71 éves testvérünket, az ő családja, hozzátartozói, szerettei számára Isten vigasztalását, erejét, békességét kérjük, és ezért imádkozunk itt a gyülekezet közösségében is. Hirdetem, hogy a jövő héten készülünk a reformáció ünnepére, és ennek keretében kedden és csütörtökön lesz közös Isten tisztelet a cinkotai evangélikus testvérekkel. Ez konkrétan azt jelenti, hogy kedden a este 6 órakor az evangélikus templomban lesz Isten tisztelet, ahol Bíró Botond lelkipásztor hirdeti az igét, csütörtökön pedig a Biblióra idejében, de itt a templomban lesz Isten tisztelet, tehát este 6 órakor, és akkor pedig Vető István evangélikus lelkipásztor hirdeti Isten igéjét. Jöjjünk ezekre az alkalmakra, és készüljünk így az előttünk álló ünnepre. A kijáratnál kaphatók még a reformátusok lapjának a példányai, ezt is el lehet venni. És amit már az imádságban is hallhattunk, meg sokan tudunk róla, hogy a gyülekezet egy része, a családok, fiatal családok nagy része most Mátraházán volt ezen a hétvégén vezető lelkipásztorunkkal együtt, ott tartották csendes hétvégéket, és reménységünk az, hogy megerősödve, gazdagodva érkezhetnek vissza a gyülekezet közösségébe. Befejezésül a 285. énekünket keressük meg, és annak a 4. és 6. versét énekeljük, amelyben imádkozunk önmagunkért, és imádkozunk a mi nemzetünkért és országunkért is, majd a 6. vers végén. A 4. vers így kezdődik: adj minékünk megújult szívet és új indulatot.